Orcél.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Ferenc Zsolt vagyok. Társas játékozás közben az ember sok mindent tanulhat önmagáról és a körülötte lévő világról, nem mellesleg ideig óráig megfeledkezhet a hétköznapok nehézségeiről, és egészen egyedi élményekben lehet része. Hosszasan lehetne sorolni a játék jótékony hatásait, de inkább arra biztatom Önöket, kedves hallgatók, fedezzék fel ezeket úgy, hogy meghallgatják a most következő beszélgetést. Biztos vagyok abban, hogy kinek-kinek sikerül megtalálnia a kapcsolódási pontokat, és még néhány kellemes lehetőséget is ajánlunk a szabadidő minél tartalmasabb eltöltéséhez. Monopoly, Ember nem érgelődj, Carcassonne, Catan, csak néhány cím, amely valószínűleg sokaknak ismerős lehet. Vendégünk a játszma.ro tulajdonosa Nagy Gábor, aki behatóan ismeri a társasjátékos terepet, amellett, hogy főként vállalkozóként van jelen, és nem gamer, így nevezik a megrögzött játékosok. A tapasztalatai és a megfigyelései nagyban segíthetnek abban, hogy megértsük például a jelenlegi vásárlók igényeit, vagy hogy trendekről is hitelesen tudjon mesélni. A játszma.ro románul Zsokozá úr már egy ideje meghatározó név a marosvásárhelyi és az erdélyi társasjáték kedvelők körében. A termékek között, amelyeket forgalmaznak, kezdők és haladók, parti játékosok és stratégák, kooperatívak és versengők egyaránt megtalálják a szórakozás fejlesztő módját. A vállalkozás gyökerei 13 évvel ezelőttre nyúlnak vissza, amikor két jó barát és unokatestvér István és Gábor ötlete nyomán elindult a játszma története. Elmondásuk szerint fiatalon és merészen, különösebb aggodalmak nélkül, ennek eredményeként pedig 2012-ben megnyílt az első üzletük a Karajmán utcában. Akkoriban szinte lehetetlen volt Marosvásárhelyen magyar nyelvű társasjátékot vásárolni, tehát úttörők voltak, és ahogy telt az idő, sikerült egyre több címet beszerezniük, hova tovább nőtt a termékkínálat. 3 évvel később egy központi helyszínre és nagyobb térbe költöztek a Posta utcába, a kínálatuk mellett pedig a népszerűségük is egyre nőtt. Mivel hamar kinőtték ezt a teret is, őket idézve a játszma megnőtt, kicsi volt az üzlet, sok volt az áru, nagy volt az álom, 2021. novemberében ismét költözésre adták a fejüket, innen indul a jelenlegi Forradalom utcai üzletük élete. A vállalkozás 13 éves történetében most érkezett el a pillanat, egy fontos mérföldkő, hogy Marosvásárhely határait túllépve egy másik erdélyi városban is szerencsét próbáljanak. Idén márciusban nyitották meg az üzletüket Kolozsváron, éppen ott, ahol a Brassai Sámuel utca találkozik a Dávid Ferenc utcával, korábban a Táncos András és felesége Csilla által működtetett Oxigame volt ebben a térben. Nagy Gáborral, aki a játszma szíve lelke, a társasjátékos piac jelenlegi helyzete mellett a jövőt is kémleljük, és szót ejtünk Románia első társasjátékokról szóló dokumentumfilmjéről is, amely számos izgalmas kérdésre igyekszik választ adni. Hogy miért játszunk egyáltalán, ki mit keres egy társasjátékban, milyen értéket adhat a társasjátékhoz egy tervező, és legfőképpen, hogy milyen tévhitek élnek a társasjátékokkal kapcsolatban. Javaslom, vágjunk is bele! Vannak különböző döntéseink az életben, ugye jók, kevésbé jók, hogy ne mondjuk rosszak. Mi a helyzet a vállalkozásokkal? Az ember nem biztos, hogy látja előre a dolgokat, bármennyi tapasztalata van, mert sok tényezőtől függ mindaz, amivel a jövő kapcsolatos lehet. Te például hogyan vágtál bele így a terjeszkedésbe? Mennyit hagytál meg a játéknak?
Én azt mondom, hogy ahogy kialakult maga a cégünknek a története, az egy nagyon egy szerencsés helyzet volt, mert egy olyan időszakban alakítottuk ki ezt az egészet, amikor nagyon könnyű volt. Ezelőtt 13 évvel nekünk 20 termékkel, egy névjegykártyával és egy általunk készített weboldallal elég volt, hogy elmenjünk Székelyföldre és találjunk 5 viszonteladót. ez ma már nem elég. Azóta a világ rengeteget fejlődött, de ez az organikus fejlődés, amin végigmentünk, nagyon-nagyon sokat segített ahhoz, hogy szinte ingyen megnőjön a cég arra a szintre, amikor eljutunk 2019-re, amikor is először éreztem azt meg, hogy valami változott. Már nem egyedül voltam a piacon, tehát a hiány piac az átment egy erősen konkurenciális piacra. És ott óriási váltás történt nekem is vállalkozóként az életemben, mint szemlélet, mint hozzáállásban. Muszáj volt, éreztem, hogy egyszerűen megfulladok a saját vállalkozásommal, hogyha ezt így folytatom. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nekünk a decemberi hónap az az éves forgalomnak egy óriási hányad, amivel ajándékba vásárolják a többségét a termékeknek, és decemberben eltűnt nekünk a vásárlóknak 40%-a 2019-ben. Utána meg rajta kapott minket egy Covid, amire ugye megint gyorsan kellett reagálni, megint ügyesen kellett reagálni, és akkor jött egy pár jó döntés, amit akkor hirtelen meg tudtam lépni. Lehet szerencsém volt, meg jó emberekkel voltam körbevéve, és úgy alakult ki ez a mostani helyzet. A terjeszkedés az meg egy véletlen műve, én nagyon régóta szerettem volna terjeszkedni, de sosem volt bátorságom ezt meglépni, meg mindig úgy alakítottam ki a vállalkozást, hogy centralizált dolog legyen, hogy minden egy helyről. És hogy onnan közösen ott én szerettem ott lenni a frontvonalon. Most ez egy óriási kihívás, hogy egy másik városba külön emberekkel, külön helyszín, külön kliens profilokkal dolgozni, ezek nehéz dolgok egyelőre, de úgy érzem, hogy fog működni.
Aki itt dolgozik, az kell értsen az eladáshoz is, illetve kell értsen a játékokhoz is, vagy másképpen mondva, valamilyen módon az életének a része is kell, hogy ez legyen, nem?
Nagyon szerencsés, ha igen. Ellenben, aki nagyon belemászik egy hobbiba, az nagyon kizáró tud lenni a kezdőkkel szemben. Tehát nálunk, aki nagyon sok a társaságot, gamereknek hívjuk őket, meg ők is magukat, ott is különböző stílusok vannak. Tehát van, aki ilyen stílusú játékot, ugyanúgy működik az egész, mint egy borválasztás egy vacsorához. Nincs olyan, hogy univerzálisan most ezt kell venni, hanem aki már egy kicsit szakavatottabb, az kiválasztja magának a megfelelő bort az illető ételhez. Társasjáték ugyanúgy működik. Valahol egy kicsit, amikor társasjátékot választasz, akkor mindig nagyon-nagyon központi helyzetbe kell állítsad azokat az embereket, akikkel játszani fogsz. Az nem rólad szól. Természetesen te is kell élvezzed, mert egyébként felesleges időtöltés, de hogyha te olyat választasz, amit tudod, hogy a többiek nem fognak élvezni, akkor teljesen mellényúlás lesz, és a többieknek egy nagyon rossz élményt fogsz szerezni. Na most egy gamer az nagyon-nagyon sok munka, hogy tudjon neked objektíven ajánlani. Mert a gamer mindig azt fogja ajánlani, ami az ő szíve csücske. Mert neki ez a hobbija. De lehet, hogy egy trónokharca társas játékkal, ami nagyon jól hangzik, de 40 oldal a szabályzat, egy kezdő játékosnak úgy elveszed a kedvét, hogy többet nem fog leülni társas játékozni. Holott lehet valakinek az a kedvenc játéka. Lehet valakit rá akarsz venni egy logikai játékra, de ő a parti játékokat kedveli, mert egy szangvinikus személyiség. Lehet valakit egy kooperatív játékra akarsz rászedni, holott ő egy kolerikus személyiség, az életben nem szeret kollaborálni, ő nyerni szeret, elnyomni a többieket. Ezt figyelembe kell venni, de egy kicsit pszichológusnak is kell lenni.
De azért sikerült megtalálni azokat az embereket, akikkel itt tovább tudod fejleszteni a dolgot, úgy érzem legalábbis.
Természetesen ők is aktívan játszanak. Igazából nagyon-nagyon nehéz ezt az üzletet jól csinálni, hogyha te nem használod ezeket a termékeket. Valamilyen szinten kell te is élvezzed, hogyha most nem is vagy teljesen egy hardcore game, mert úgymond egy ilyen nagyon nagy társasjátékos emberke, de azért kell tudni, hogy mire jók ezek a termékek.
Akár azt el tudod-e képzelni, hogy itt közben leüljenek ketten-hárman, és elkezdjenek játszani, és ez is tudná vinni a boltnak a... Tehát, hogy egyrészt az ember, aki bejön, az kíváncsi lesz, akár odaül, és akkor lehet, hogy hazaviszi, vagy ajándékba adja valakinek.
Ez egy megközelítése ennek az üzletágnak. Nagyon sok helyen külföldön lehet játszani az üzletekben. Én nem értek a vendéglátáshoz. Nekem az én fejemben az egy teljesen más üzletág. Ahhoz, hogy az illető ember jól érezze magát egy ilyen környezetbe, ott már nagyon magas elvárásoknak kell megfelelni ma. Tehát nem elég, hogy odaadod a játékot, hanem akkor Kolozsvár központjában akkor már egy adott minőségű kávét kell felszolgálni, egy harapnivalót, teljesen más üzletágról beszélünk, ami elvinni legalábbis az én fókuszomat biztos. Vannak erre klubok, ugyanúgy Kolozsváron is, Vásárhelyen is szerencsére, egyébként két nagyon szerencsés város országszinten, Bukarestben is van, de hogy kb. Akkor itt most le is zártuk, de az egy teljesen más üzletág, az a vendéglátás.
Itt mire is törekedtetek? Ezer meg ezer játék van, különböző kategóriák, klasszikusok, vannak modern játékok, puzzle-ök. Van egy üzlet, ahova bejöhet az ember, és segítik őt is, meg kedvére választhat. Hogyan megy tovább így ez a része?
Többnyire az emberek, ha választanak, akkor az ilyen nagyon könnyű kategóriákból fognak választani. Választ egy Monopolit. Az egy 80 éves játék. A mai társasjátékok terén mechanikailag nem is nagyon állja meg a helyét, de ez lényegtelen, mert attól még a világ egyik legeladottabb játéka lesz. És vannak olyan kategóriai emberek, akiknek ennyi a játék igénye. Kész. Ezen nincs mit filozofálni, a gamerek természetesen nagyon haragszanak, hogy miért kell ilyesmit meg. De hogyha nekik ennyi a játék igénye, vagy lehet, hogy neki ez lesz a horog, hogy berántsuk ebbe az egész hobbiba egy belépő játék, akár egy Carcassonne, ami már mondjuk nem tehető egy napra természetesen egy Monopolival, de hogy neki ennyi kell. Vagy lehet, hogy ennél több soha az életben nem fog kelleni neki. Őket figyelembe kell venni, ugyanakkor mi 3 kliens profillal dolgozunk, és eléggé tudatos az, hogy már a gyerekkori gyerekjátékokkal kineveljük az egyik profilunkból a másik 2 leendő profilt. És csináljuk már elég régóta ahhoz, hogy olyan emberek a törzs klienseink, akik még kisgyerekként a családdal kezdtek el bejönni annak idején, még mi se gondoltuk komolyan, hogy ebből az üzletből valami normális lesz, és mai napig törzsvásárló, hobbista, és akármilyen kezdeményezésünk van, akkor mindig ott van, és nagyon jó képviselője ennek a hobbinak.
Vásárhelyen ez már szépen kiépült az elmúlt 13 évben Kolozsváron, honnan indul a történet, mert ugye itt is volt egy előzmény, Táncos Andrásék és az Oxygame ezen a helyszínen már megteremtett egy brandet, egy életformát is akár. Ezt most ti hogyan viszitek tovább, vagy hogyan jön a tiétek közbe?
Kolozsváron, hát ugye mindenképpen Andrásék megteremtették annak idején a doboz.ról még az Oxygame előtt, itt az alapokat. Tehát amikor mi belekezdtünk, ők már akkor művelték ezt az üzletet. Ugyanakkor nagyon sokat fejlődött a kolozsvári társasjátékos közeg. Itt a Matrix például, a Magyar Társasjátékosok Romániai Szövetsége, ahol alapítótok voltam, aztán mostantól én már nem veszek részt az egyesület működésében. Rendszeres játékesteket szervez itt Kolozsváron, havi rendszerességgel, illetve van még kisebb csapat, tehát különböző zónákban, különböző gócpontokban elkezdtek gyűlni az emberek, akik vágynak egy más típusú időtöltésre, egy minőségi időtöltésre. Na most egy olyan piacra belépni, ahol már eleve nekünk jó pár ezer regisztrált kliensünk volt eddig, bár csak online ismertük őket, de ahol már meg volt vetve az ágya ennek az egésznek, akkor természetesen kaptunk az alkalmon, amikor Andrásék azt mondták, hogy ők most mással foglalkoznának. Én úgy érzem, hogy pont ezért lesz ahhoz képest könnyebb munkánk, mint hogyha itt most egy nulláról el kéne kezdjünk egy idegen városban. Ráadásul Kolozsvár még a társasjátékok szempontjából egy nagyon jó város. Meglepően más nagyvárosok Románia szinten nem szerepelnek jól. Vannak kulturális különbségek.
Vannak olyan boltok, ahol kifejezetten a családi játékokra állnak rá. Ez Erdélyben egyébként egy ilyen trend, jó, hogyha egy trend, és ezt folytatjátok ti is akár?
Ez nem csak Erdélyben egy trend, most kezd Erdélyben egy trend lenni, nyugaton ez a valóság. Németországban eszemben szokott minden évben lenni a világ legnagyobb társasjátékos kiállítása, a Spiel. Hát oda körülbelül 200 ezer ember szokott elmenni a világ összes tájáról 4 nap alatt, tehát Japánból, mindenhonnan, Amerikából, hogy játszanak. Teljesen idegen emberekkel leülnek, konkrét listájuk van, mit szeretnének kipróbálni. Jó pár éven keresztül vettünk mi is részt, még egy kiadóval reprezentáltuk mi ott a kiadót, és rengeteget tudtunk játszani ott az emberekkel, és ami meglepő volt, hogy a németországi nyugdíjasok azok úgy jöttek, hogy ők fiatal koruk óta napi rendszerességgel társasjátékoznak. Konkrét igényekkel jött, hogy milyen stílus szeretne kipróbálni, és ha nem olyat mutattál, akkor ő azzal nem töltötte az idejét, mert neki az ideje az véges. Hát neki rengeteg dolga lenne itt, tehát nagyon jó volt érezni azt a piacot. Itt Romániában a családi játékok a magyar közönség terén azok eléggé felkapottak. Érdekes módon a román közönség erre másképp reagál, ott nehezebb a családi játékokkal. Nem igazán tudom pontosan miért, ott is természetesen van egy felívelés, de mindig is nehezebb eladni egy román nyelvű családi társasjátékot, mint a magyar nyelvűt.
És egyébként hogy látja, mi a trend? Van-e olyan korosztály, amelyet nagyban nézve nem igazán szólítanak meg a társasjátékok? Erre is rákérdeztem Nagy Gábortól.
Egészen olyan 12-13 éves korig potenciális kliensek a vásárlók, utána olyan 14-től 18-19 évig a zöme az kiesik, hát ugye elkezdenek más érdeklődési körök belépni, és utána, amikor elkezdenek újra egy más érettséggel összejárni, egy más társaságát keresni, vagy esetleg mikor hazamennek hétvégén a szülőkhöz, akkor valamivel el kell tölteni az időt, akkor újra belépnek, és akkor onnantól kezdődik egy másik kategóriájú fogyasztása nekik a társasjátékoknak. Tehát igazából ez a 13 és 18 év közötti kategória nagy része az már nem célközönség.
Játszanád velem, ha kérném, az az életed, veled én nem félnék, játszanék veled, remélném. Az életem neked épp jó játék. Csak felrúnák nekünk, hogy élni így nem értekünk, mi csak nevetve köszönnénk szépen. Mert ha véget ért a játék, veled tudom jó, hogy bár még a játékos végtelen. És ha felrúnák nekünk, hogy élni így nem érdekünk, mi csak nevetve köszönnénk szépen. Mert ha véget ért a játék, veled tudom jó, hogy bár még a játékos végtelen. Tudod, lépből épít várat, ha valaki magára várat, elétnek menni, lenni kell. Az idő bár állni látszik, a mutató meg nem állhat, válhat már a minden tegnap. Hára sokat tolat egy vonat, végül vakvágányra áll. A nyugat a vak semmi nem mutat, a keleti karma a lelkem akarja. Éjszaka részegen szívem, mesztelen fél a déli hőtől, ő már jobbat nem remél. Hát te mutasd, most utat szerelem, keresem, de nem találom, négy ég váljon a helyem. Játszanád velem, ha kérnénk? Életed veled én nem félnék, játszanék veled, remélném. Az életem neked épp jó játék. Csak felrúnák nekünk, hogy élni így nem érdekünk, mi csak nevetve köszönnénk szépen. Mert ha véget ért a játék, veled tudom jó, hogy bár még a játékos végtelen. Nekem veled a lét nem lételem, csak félelem nélküli kényelem. Arra kérem csendben a fent, hogy leesse rendben velem. S a csend felel, ha kérdezem, hogy játszanál velem. Mikor rezzen a kezed a kezemben, én már érzem az igen. Mindent, mindent akaró, gyapjút akaró, édes kakaó illatú ölelés, bevést a lényed, léte lelkem legmélyébe a neved. Veled neved, ami veled lehet, és érzem, hogy engem is szeret az élet, hiszen én is itt élhetek veled. Mondd, játszanád velem, ha kérnék. Az életed veled én nem félnék, remélnék. Neked épp jó játék, s felrúnák nekünk, hogy élni így nem érdekünk, mi csak nevetve köszönnénk szépen. Mert ha véget ért a játék, veled tudom jó, hogy bár még a játékos végtelen. És ha felrúnák nekünk, hogy élni így nem érdekünk, mi csak nevetve köszönnénk szépen. Mert ha véget ért a játék, veled tudom jó, hogy bár még a játékos végtelen.
Világszinten is a társasjátékok most az aranykorukat élik. Évi 8 és 10 ezer cím között jelenik meg világszinten társasjáték. Természetesen ezekből nagyon kicsi hányada lesz az, ami megél egy annyi időt, mint egy Monopoly vagy egy Carcassonne. Ugyanakkor ezért van haszna például egy társasjátékos szaküzletnek. Itt nagyon könnyű költekezni. Itt a világ összes pénze, tehát hogyha most nézzük azt az óriási termék mennyiséget, ami megjelenik, hogyha én elkezdem mindegyiket megvenni, mert szimpatikus, lehet győzni, olcsóbb, mint hogyha Ferrari-kat gyűjtenénk, de azért eléggé költséges tud lenni. Ezért kell esetleg kialakítani azt a saját stílusot, tanuljunk meg szelektálni bármiben a mai világban, amikor óriási információ dömping van, hogy mi az, ami nekem fontos, és ez szerint választani. És ebbe egy társasjátékos szaküzlet tud segíteni. De igen, ez egy trend. Erdélyi és Románia szinten még az elején vagyunk, Magyarországon már termék túl tengés van, már egymással versenyeznek a kiadók, hamarabb kezdődött az egész hobbi, mint itt Romániában, de nagyon messze a vége.
Volt egy elképzelésetek annak idején, hogy egyrészt összehozni azokat az embereket, akik foglalkoznak a társasjátékokkal, vagy akik érintettek ebben a világban, és tulajdonképpen tőletek indult a Zsokumentár nevű dokumentumfilmnek a készítése, amelyet aztán Rab Zoltán vállalt. Gyűjtsük össze egy részt, másrészt pedig romboljuk le a sztereotípiákat, vagy egy kicsit próbáljuk az embereknek megmutatni, hogy miről szól ez a világ.
Igazság az, hogy mi a Zsokumentárral rengeteg hideget is kaptunk, főleg a gémerek részéről. A gémerek nagyon felháborodva fogadták ezt az egészet, hogy most itt tényleg egész végig azt magyarázzátok ebbe a dokumentumfilmbe, hogy ez egy nem gyerekeknek szóló hobbi. Hogy ez ki mondja? Csak ők azt felejtik el, hogy én évi 20 ezer családot szolgálok ki, és konkrétan mindegyikkel személyes kapcsolatunk van, mert látjuk őket, halljuk a kérdéseket, látjuk ezeket a sztereotípiákat, látjuk azt a szülőt, amíg csak legyint egyet, hogy a gyereknek megint egy társas játék kell, holott lehet, hogy később meg fogja hálálni, hogy majd közösen együtt játszanak. Nem látja azt a szülőt, aki a számítógép elől ki tudta a társasjátékkal venni a gyereket, és azóta minden hétvégén közösen társasjátékoznak, mind a mellett természetesen játszhat is a gyermek. Nem a szélsőségekről van szó, hanem hogy egy mesterséges balanszot fenntartani, erre egy jó eszköz a társasjáték. Mi nagyon-nagyon szerettük volna ezt elmondani. Farcádi Ali írta az egész forgatókönyvet a dokumentumfilmnek, és Rab Zoli ezt szerintem egy nagyon jó képi anyagba beletöltötte. Nekem egy nagyon szívprojektem volt ez az egész. Tényleg rengeteg munka volt benne, és azt láttuk vásárhelyen Covid idején, ahol nagyon nehéz volt a tömegeket megmozgatni, hogy bemenjenek valahova. A vásárhelyi moziba mind a két teremben telt házas offline premier volt, tényleg az emberek szerették. A Zsokumentár az egy nagyon szív projekt volt, lennének dolgok, amiket ma másképp csinálnék vele, de az mindig egy nagyon jó buli, amikor belegondolok, még mindig kirázol libabőr.
Tehát már akkor tudtad, hogy kiket kell megszólítani, vagy kiket kéne megszólítani ahhoz, hogy egy valamiféle teljes képet mutatni, de gondolom, hogy azért neked is voltak újdonságok, hogy wow, még bejött egy szempont akár, mert nem csak erről szól, hogy a felnőttek nem játszanak, csak a gyerekek játszanak.
Nagyon fontosnak tartottam a Zsokumentárba, hogy ne én álljak ki és mondjam el ezeket a dolgokat, mert én egy kereskedő vagyok. Tehát én igazából kitelességét veszítem azzal, hogy én pénzt kérek a termékeimért, és akkor azt mondják, hogy hát ez be akarja nyomni a torkomon. Utána én már magyarázhatom, hogy nekem azon kívül, hogy persze a cégem pénzt generáljon, hogy mik az ideológiáim ezzel szemben, de az már mind mellékes, elvesztődik az üzenet. Ezért megkerestünk játékdizájnereket, megkerestünk hobbistákat, megkerestünk társasjáték klub vezetőket, tulajdonosokat, vagy más kereskedőket is bevontunk a konkurenciából, hogy gyertek és mondjuk el közösen, mert ez egy vagány dolog lesz. Mindenki egyből igen mondott, szerintem egy jó dolog volt.
Ilyen szempontból is hasznos volt, hogy összehozta az embereket, vagyis hogy láthatóvá váltatok egymás számára is.
Igen, mert ez a hobbi, ez egy láthatatlan hobbi. Az emberek mindig elcsodálkoznak, bejönnek hozzánk, hogy 8000 különböző termék közül lehet választani, van ennyi játék? Nem, ennél sokkal több van, kb. 100 000 bejegyzett társas játék van. Itt 8000 van, rengetegen játszanak, de ez nem olyan, mint a focipályákon kimenjünk, és akkor egyből látunk 20 embert focizni. Itt az az 5 ember az otthon melegében, vagy egy klubban elbújva társas játékozik, úgy tölti a péntek estét, vagy a szombat estét, vagy a hétköznap estét, ezért nincs meg az az érzet, hogy ezt tömegek művelik, pedig de.
És mi lett végül a gamerekkel, mert ők egy szűkebb kategória ilyen szempontból, a nagy közönséghez szóltatok ti is ezzel a filmmel, hogy belenyugodtak, vagy készítik már a saját filmüket?
Én nagyon remélem, hogy készítik a saját filmüket. Én nagyon örülnék, hogyha nagyon-nagyon sok ilyen film készülne, bár egyelőre az alkotás, mármint a Zsokumentár világszinten is egyedi produkció, tehát egy ilyen hosszúságú és ilyen részletes dokumentumfilm nem nagyon készült. Nyilván ennek piaci okai vannak, tehát azért egy óra és valamennyi is dokumentumfilmet ma már kevesen néznek meg. A gamerek, mindenkinek megvan a saját véleménye, természetesen onnan is kaptunk jó visszajelzéseket, volt, aki értette, amiről beszéltünk, és ő nagyon megdicsért, volt, aki pedig nem, de hát ez, szerintem ez ezzel jár. Amikor a nyilvánosság elé megy az ember, akkor kell vállalni a hideget is, meleget is.
La început era cuvântul și designerii au conceput din el un regulament.
Kezdetben vala a szó, és a tervezők szabálykönyvet írtak belőle, művészek kiszínezték, óriási gyárak kartonból testet faragtak neki, az alkotás körbeutazta a világot kargóhajók fedélzetén, boltok kirakatába tették, eladták és megszabadították a műanyag fóliától, kibontották és asztalra helyezték, egy barát elmagyarázta és mindenki örömmel fogyasztotta. Marius kivételével, aki nem figyelt szabálymagyarázat közben. Ó, a társas játék dobozolt öröm, egy intim, majdnem láthatatlan élvezet. Vajon hány család és baráti társaság játszik otthonuk kényelmében? Az emberi lény különleges. Legalábbis szeretjük ezt hinni. Étkezünk, szaporodunk, alszunk és értekezünk, mint sok más faj, de az egyetlenek vagyunk, akiknek tehetségük van és vágyakoznak szórakoztató eszközök létrehozására.
Un nobilat de dorința de a crea instrumente care să ne distreze.
Ezekkel a gondolatokkal kezdődik a Zsokumentár című dokumentumfilm, amelyet 2021. augusztusában mutattak be Marosvásárhelyen. Azóta a YouTube videó megosztóra is felkerült, ajánlom figyelmükbe. Most pedig folytatjuk a beszélgetést. Jártok külföldön is, és ott is betértek különböző boltokba. Biztos, hogy van különbség. Hogyan van különbség? Ahogyan gondolnak a kliensekre, vagy ahogyan akár vállalkozás versus hobbi egymáshoz viszonyul, vagy a hatalmas mennyiségre már, ami a társas játékokat illeti?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert igazából szerintem, hogyha az ember nyugaton bemegy egy üzletbe, akkor azt látja, hogy hú, itt nagyobb a választék, hú, itt nagyobb a fogyasztás, itt jobban pörög minden. Igazából ami ott szerintem jobb, az a vállalkozói tudásanyag, amivel rendelkeznek a helyi cégek. Itt nekünk rengeteg, hiába, hogy már minden 40 éve élünk, mi is normális piacgazdaságban, idézőjelben a normálisat, de rengeteg tanulnivalónk van még. Óriási hátrány. Ból kell magunkat felküzdjük, főleg, hogy most rá vagyunk keresztve egy közös piacra. Azokkal az emberekkel, akik ebbe sokkal keményebbek, mint mi. Ugyanúgy, ahogy mi is elkezdtünk árulni Magyarországon például, na most ugyanúgy meg tudja csinálni ezt egy külföldi cég is. Ha én bemennék egy profi boxolóval egy ringbe, hiába mondom azt, hogy biztos már nyertem egy verekedést az életemben, de azért valószínű, hogy elég kevés esélyem lenne azt a meccset jól megnyerni. Na ez vállalkozások terén is így van. Én itt látom a különbséget, mert nekik más eszközeik vannak, más dolgok nevelődtek bele, már szinte a vérereikben más csorog nagyon régóta, mint amit mi most tanulunk. És tényleg most tanulunk, ez nem egy 20 éves sztori, hanem az utóbbi pár évben, amikor itt ez besűrűsödött ez a dolog. És ez nem csak ránk igaz. Ez szerintem, aki ezt még nem érzi, ott a hangsúlya mégen van, mert itt a következő években itt nagyon fel kell kötni a gatyánkat mindenkinek.
És az, hogy nevelitek a közönséget, az mennyiben segít, vagy mennyiben könnyíti meg itt a dolgotokat, hogy különböző helyekre mentek, eseményekben vagytok jelen, szemtől szembeni találkozás?
Rengeteget jelent, már csak azért is, hogy lássunk egy feedbacket egy termékről. Mert a kiadó, amikor kiad egy terméket, neki minden termék a világ legjobb terméke. Ami lehet, hogy működik például egy amerikai piacon, az nem biztos, hogy működik egy romániai piacon. Az, hogy megkapjuk ezt az élő feedbacket, ezt a visszajelzést a kliensektől, az nagyon-nagyon fontos. Mi iskolákban is rengeteget járunk, már csak azért is, hogy amikor bejön egy szülő a gyerek nélkül, akkor ne vigyen haza valami olyat, ami az ő fejében megszületett, hogy szerinte az lesz a jó. Mert el lehet hinni nekünk, aki mit tudom, körülbelül 2000 gyerekkel játszok egy évben, hogy több a tapasztalatom. És látom, hogy hiába akarom lenyomni annak a gyereknek a torkán azt a játékot, mert hogy majd belenő. Nem, ez nem így működik. Őket meg kell kedveltetni ezzel a dologgal. Na és ezeket csak úgy lehet összeszedni, ezeket a tudásokat, ezeket a feedbackeket, hogyha ott vagy a frontvonalon.
Olyan világban élünk, amikor a mesterséges intelligencia is hova tovább teret kér magának. Ilyenként lehet-e továbbra is abban bízni, hogy a társasjátékok mindvégig kitartanak, megmaradnak? Kell-e izgulni különösebben?
A társasjátékoknál is léteznek trendek, például a digitális társasjátékok, ahol online-ba lehet játszani egy Ticket to Ride-ot, vagy Carcassonne-t egy amerikai illetővel délután éppen nem Counter-Strike-ot játszok, vagy Minecraft-ezek, hanem társasjátékozok, és ez mindenképpen egy komplementer dolog lesz. Erre költenek is a kiadók, hogy ez fejlődjön. Nem lehet teljesen elhagyni az online-t, én nem hiszem, hogy ez a hobbi ez át tud költözni teljesen az online térben. Itt kell a fizikai kontaktus. Az embereknek szüksége van rá.
Hogyha nagyban nézzük, akár külföldet nézzük, akkor is így vannak a dolgok?
Igen, tehát ők összejárnak, különböző ilyen konvencionek, ilyen találkozók vannak, játék, alkalmak, no, teljesen normális, hogy a parkban a nyugdíjasok nem tábléznak, mint nálunk, ami ugyancsak egy társasjáték, tehát semmi baj ezzel nincsen, hanem esetleg valamint komolyabb játékot játszanak, vagy kimennek a fiatalok a fűbe, és a piknik mellett még valamit játszanak. Tehát ez a kikapcsolódás része lesz. És ez világszinten egy trend. Most a Távol-Keletre túl sok tapasztalatom nincsen, de azért én azt látom, hogy amikor Japánból jönnek, természetesen saját stílusuk van, amiket keresnek, tehát nem feltétlenül keresik azokat az ameri stílusú játékokat, ami Amerikába jól mennek, de hogy van? Kulturálisan van egy igény a játékra minden egyes kultúrában. Az előbb szóba hozta az ember nem érgelődjet, Pászkiszi sakk az egy 6000 éves társasjáték. Csak aztán az amerikaiak levitték, és akkor azóta ember nem érgelődj. De hogy mindig is a játék az velünk volt, és nem a gyerekekkel feltétlenül, hanem mindig a felnőttek, amikor ki akartak kapcsolódni, és éppen nem kardoztak, akkor játszottak egyet.
Egyébként te milyen élmények hozol magaddal gyermekkorodból? Egyszer megkérdezték tőled, vagy biztos többször, hogy na és akkor ott mi volt jelen az életedben, és éppen az ember nem érgelődjet, mondtad.
Hát az ember nem érgelődj, azt mondjuk szerintem a mi generációnknál szinte mindenkinek az életében jelen volt, de ami óriási nagy ilyen dolog volt, amire én emlékszek, az a Monopoly, ahol minőségi lapok voltak, s magyar nyelvű kiadás volt, és fémbábuk, és néztük, hogy hű, igen, s licitálni lehet. Ezek nagy élmények, de természetesen a sakk az mindig is ott volt, hogy na, hát az a játék, a sok. utána még nagyon-nagyon sok ideig én a társas játékokkal abszolút nem kapcsolódtam, és amióta ez a vállalkozást művelem, azóta gyakrabban. De gamer mai napig nem vagyok.
Meg óvod akkor magad, vagy másfelé irányul a figyelmed igazából.
Én imádom a számokat. A lányommal is imádok játszani, kisfiam ő még kicsi ahhoz, de bele fog nőni. De nagyon felőrli a szabadidőmet ez az egész dolog. Éppen ezért mostanában a játékok azok lelimitálódnak azzal, hogy a lányommal játszok. És nagyon ritkán a kollégákkal, de tényleg nagyon ritkán, remélem nem hallják, meg mondják, hogy túlzok.
A lányoddal hogy kezdődött ez a része? 8 éves idén, és akkor az ember nyilván azt adja a gyerekének, ami neki is kedves, és szeretné valamilyen módon, hogyha azt úgy megtapasztalná, mert hogy az jó, és meg van győződve, pláne te, aki még vállalkozást is építettél erre, ott is volt egy folyamat, gondolom, már akár nagyon kicsi korától.
Volt. Igazából szerintem minden szülő, amikor rágondol a társasjátékozásra, sokan ott véreznek el, hogy én nem szeretek társasjátékozni a gyerekkel, mert mindig hiszti van, hogy kiveszít. Erre vannak megoldások. Tehát mi se olyan játékokkal kezdtük, ahol nagyon jól el tudtam verni, és akkor megmondtam, hogy haha, most apa nyert, mert akkor abból természetesen az elején probléma volt. De erre vannak kooperatív játékok gyerekeknek, ahol közösen kaptok egy játékélményt, ő igényli az időt, hogy vele töltsed, mint szülő, és meg kell tanítani figyelni a másikra. Ami nehéz. Tehát, hogyha most belegondolunk mi felnőttként is, hogy mennyire nehéz valakire figyelni, mert egyszerűen olyan az életstílus, hogy ehhez már nem vagyunk hozzászokva. Na, egy társasjátékozás az erről szól, hogy lássam a reakciódat, ide lépek, vajon ez bánt téged? És akkor most már lehet, most már elég komoly játékokat lehet játszani a lányommal, tehát már 8 évesen igazából már rengeteg mindent lehet. De meg kell találni ott is az utat, hogy mi az a stílus, ami őt leköti. Mert hogyha én megpróbálom ráreöltetni, hogy mindenképpen ezt kell játszunk, mert hogy ezt írja, hogy ez az nem fog működni. Nem fog működni, rossz élmény kap. Ha nagyon olyan játékot választasz, amit te se élvezel, akkor egyből megérzik a gyerekek, mert ők szivacsok, tehát ők egyből lereagálják azt, ami rajta történik, és meg kell találni a varázsát az egésznek, amikor észreveszed, hogy lustaságból elkezd összeadni. És akkor jönnek ezek a komplementáris, jótékony hatások a társasjátékozásból, hogy ugye most első osztályos, de hogy amikor a Carcassonne-nál már unta lelépni a pontokat, akkor már megpróbálta összeadni. És akkor érzed ezeket a motivációkat, ezeket a jótékony hatásokat, ami játszva tanulás igazából. Ez kemény élmény.
És hát az sem mellékes szerintem, hogy te milyen játékosnak tartod magad, mert azt a példát látja.
Én abszolút egy ilyen casual gamer vagyok. Komplex játékokat nem játszok. Nekem körülbelül fél óra az, amit rá akarok szállni egy játékpartira. Hát most egy nehézségi szinten mondja két, mert például Carcassonne és Takenoko, ezek nekem még beleférnek. De egy annál komplexet én nem tudnám elképzelni, hogy én azt élvezettel lejátszódjam. Imádom az absztrakt játékokat, nem vagyok jó játékos, egyébként nem vagyok egy kompetitív a játékok terén. A kommunikációs játékokat meg én nagyon szeretem, főleg ha olyan a társaság, akit jól tudok piszkálni, akkor az jól szokott elsülni, nekem. De úgy látom, hogy ebben egyelőre egyeznek a stílusok a lányommal. Hát lássuk, most fog jönni ugye az az időszak, amikor ő is egyre többet fog eltölteni a saját korosztályával játszva. Kíváncsi vagyok, hogy merre fejlődik tovább.
És amúgy meg te sem kell mindig nyerjél, ugye? Tehát, hogy nincs egy ilyen benne.
Engem abszolút a játékélmény érdekel. Én nem is feltétlenül a játékélmény, tehát nekem elég emelékes, amit játszok. Tehát, hogyha most így teljesen őszinték vagyunk, nekem sokkal fontosabb, hogy kivel játszok. Én két üzemmódban vagyok, van úgy, hogy dolgozok, akkor játszok bárkivel, sem probléma. De hogyha én kikapcsolódok, akkor nagyon-nagyon fontos nekem, hogy kivel fogok játszani. Szokták is ezt mondani, hogy az introvertált ember azt kérdezi, hogy mit fogunk játszani, az extravertáltnak, hogy kivel. Hát lehet, akkor ez a vonal erősebb bennem, de az, hogy most nyertem vagy veszítettem egy játékban, engem az nem abszolút nem érdekel. Ha jól szórakoztunk, az teljesen rendben van, ha veszitek.
Trade your goods.
Vásárhely nagyon sok ideig, és hát lehet még megkockáztatnám, hogy a mai napig is. A lakosság arányában, hogyha százalékosan nézzük, szerintem az egyik főváros a Romániának társasjátékok szempontjából, és nem azért mondom, mert ott kezdtük az üzletet. Természetesen az is hozzájátszott, de ott volt az egyik első társasjátékklub megnyitva, ott van évente megrendezve, ami megint nekem semmi közöm hozzá, csak részt szoktam venni rajta, a Zilele Zsokurilor, ami a társasjátékos napok, körülbelül 4-5 ezer ember szokott összegyűlni egy évben, és ezek mind, ahogy összeadódnak ezek a dolgok, arányában szerintem nagyon-nagyon sokan játszanak, és van még egy érdekes arány, a magyar lakta területeken többen játszanak szerintem. Megint különböző következtetéseket le lehet vonni, de én ezt látom, jó ideig foglalkoztam kiadással is, partner voltam egy kiadócégben, és ott is azt láttam, hogy a nagy viszonteladók azok mind olyan visszajelzést adtak, hogy a magyar lakta területek ott lehet eladni. Valahogy ez kulturálisan így alakult ki.
Visszatértünk egyébként ehhez, és hát van kapcsolatod, és a dokumentár készítése során is belementetek kérdésekbe a román szakma képviselőivel. Volt-e szó erről, hogy akkor hogy van náluk, ők milyen nehézségekkel szembesülnek akár, vagy nyitnának a magyar közönség felé is?
Nehéz. Nehéz nyitni ugyanúgy nekünk a román közönség felé, tehát mi ugyanúgy a román közönséget is megpróbáljuk kiszolgálni, de azért nagyon más az anyanyelveden kommunikálni, és érezzék, hogy te vagy most idézőjelben, nagyon csúnyán hangzanak, de ezek létező dolgok, ezeket én nem szoktam tabuként kezelni. Ők abszolút nem érzik a magyar közönségnek az erejét. Az, hogy van egy kisebbség, aki szeretné a saját nyelvén fogyasztani valamilyen kulturális terméket, nekik ez a fogalom, ez én úgy látom, hogy teljesen láthatatlan. Nem értik. Ugyanúgy nem értik külföldön se, hogyha én elmentem Németországba és elkezdtem mesélni a kiadóknak, hogy nekünk itt van az üzletünk és hogy mi magyar nyelven forgalmazunk. Ő nem érti, hogy Romániából jöttem, és magyarul miért? Mert nálunk mindenki német akar lenni. Ezek megint olyan nagyon specifikus dolgok, amiket ők nem éreznek. A nehézségeket én az ő részükről ott érzem, hogy a többsége a román konkurenciáknak gamer. Remélem nem hallgatják, most nem akarok segíteni a konkurencián, de ez abból hátráltatja az ő vállalkozásukat, hogy amikor például kiadásra akarnak adni egy román nyelvű társasjátékot, akkor beleválasztanak egy olyan nehezet, amit nem lehet eladni. És ez a sok sikertelenség felhalmozódik, átmegy egy frusztrációba, átmegy egy cashflow problémába, ami nagyon-nagyon nehéz. A volt cég, ahol én partner voltam, ők erre nagyon korán ráéreztek, még annak idején, amikor még én benn voltunk, akkor kezdtük el ezt taglalni, ráéreztek arra, hogy ez egy zsákutca, és elkezdtek nyitni afelé, ami jól megy. És igazából most lehet, hogyha egy gamer megnézi azt a termék palettát, akkor azt mondja, hogy hát ezek milyen társasjátékok. Hát ezek olyan társasjátékok, amivel a nagy tömeg most játszik. Hogy 5 év múlva mivel fog játszani? Az majd attól függ, hogy mennyire csináltuk jól a munkánkat, mert itt minden vállalkozásnak felelőssége van. És hogyha nem úgy állunk hozzá, akkor a piac nem fog normálisan kiépülni.
Ajánlom, kedves hallgatók, nézzünk szét a játszma.ro kolozsvári üzletében is. Beszélgetésünk során már többször szemeztem a Carcassonne-nal és a Catannal, de van itt szabadulószoba is, meg sok minden más.
Régen például, amikor megszületett egy Carcassonne vagy egy Catan, tehát a Catantól számoljuk a társasjátékoknak a modern időszakát. A Catan volt az első modern társasjáték. Onnantól errefele számoljuk a modern mechanikákat. De az még egy olyan időszak volt, amikor ugye az emberek kitaláltak egy mechanizmust, és akkor az vagy nagyon befutott, mint a megemlített két cím, vagy teljesen elhalt. Rengeteg évjátékadíjat nyert játék van, ami ma már nincsen forgalomban. Ketten ők túléltek már mindent. Catan is már 30 éves, Carcassonne is 20-valahány, de olyan mechanizmusok, amik nem kopnak ki. Lehet őket szeretni és nem szeretni, de attól függően nem kopnak ki ezek a mechanizmusok. Azért figyelembe kell venni, hogy ezeket a termékeket, oké, mindig van egy játék designer, designernek hívják ebben a hobbiban azt, aki megálmodja az algoritmust, de utána jön egy marketing csapat, jobb esetben egy nagyobb kiadónál, és akkor azt addig ütik, kalapácsolják, hegesztik, ameddig betölti azt a részt a piacon, amire éppen igény van. Mert itt a polcok véges. Nem csak nálunk, ez külföldön is. Fizikailag elfogyott a hely. Tehát a nagyon gyenge termékeket már nem veszik be. Mi se veszük be. Éppen ezért nagyon jól kell őket pozícionálni, és akkor természetesen vannak hullámok, amikor nagyon jól mennek a kalózos játékok, a tematika. Vannak zónák, ahol például már ott van egy homályrév játék, ahol olyan hosszú a játékidő, hogy lehetőség van például menteni, mint egy számítógépes játékban. Tehát, hogy nyomunk egy szévet, aki számítógépen játszott, az tudja, miről beszélek, és akkor később folytatjuk. Vannak olyan játékok, amire erre nincsen lehetőség, 12 órát le kell ülni, 0 szerencsefaktorral, és a 12 óra múlva egyszer, vagy csak valaki szól, hogy nyer. embert. Vannak egészen könnyű parti játékok, edukatív játékok. Az edukatív játékoknál külön szegmensek, hogy milyen típusú készségeket fejleszt az adott játék. Tehát ezeknek a nagy része marketing csapatok által bepozicionált termékek. Persze, hogy abból most mennyi köze van a játékdizájnernek, sok. Mert hogyha ő most rosszul találja ki azt a játékot, egy társasjáték lehet hibás, ugyanúgy, mint egy számítógépes program, bugos. Tehát, hogyha nem jó az alapanyag, akkor már nagyon jót nem fognak belőle csinálni. Mert egyszerűen olyan szinten van már a világ, hogy 2 perc alatt elmegy a hír a neten, és akkor utána senki se fogja megvásárolni. Különböző platformok, mint például a Kickstarter, borítják fel egy kicsit a rendet ezen a piacon szerintem, mert rengeteg termék működik ilyen hype, úgy mondják ezt, ilyen nagy hírverés alapján. Megcsinálják neki a marketing anyagot, mindenkinek az kell, mindenki megveszi, felkerül egy polcra, és többet nem lesz használva. Rengeteg ilyen termék van, rengeteg pénz felhalmoz a piacon, és szerintem nem egy egészséges vonal ez. Ez már abszolút a marketing típusú eladás. Rengetegen kiadnak bizonyos termékekből, például létezik a Catannak a deluxe verziója, ami egy extra kiadás, ami körülbelül a 10-szerese az alapjátéknak, és annyi az egész, hogy más komponensekből van. Egy gyűjtő erre költ, de attól a Catan nem lesz jobb. Az ugyancsak egy Catan marad. Tehát különböző stílusok vannak, általában a kiadók azok validálják magukat. Mit tudom én, ott van például egy Festav a Stonemaier Games-től, nekik azért már rengeteg társasuk van, ami a haladók szintjén bizonyított, vagy például ott van a Kanban, na azt tudja mindenki attól az illető kiadótól, hogy amikor onnan játékot vesz, akkor az a nagyon-nagyon nehéz kategória. Már lehet tudni így, hogy ők azért nagyon könnyűt nem adnak ki.
Ott Ruminiket is látok, az is játék?
Igen, az is játék, természetesen ezt is kihasználják, hogy bizonyos sikersztorikra Rumini, Bogyó és Babóca kiadni bizonyos tematikájú játékot. Nyilván ez azért van, hogy sokkal könnyebb leültetni egy gyerkőcöt a képen a Ruminit nyolja végig, hogy akkor gyere játszódjunk egyet. Természetesen ezek olyan típusú termékek, amelyek a magyar piacot érintik. Bogyó és Babócás termékek, holott létezik román nyelvű kiadás is, meg talán a Ruminit is kiadták románul, de ebben nem vagyok biztos. Nem fognak sose akkora sikert elérni, mint Magyarországon. Mert az egy kisebb szegmens.
És vannak kifejezetten, most mondjuk azt, hogy kifejezetten gyerekeknek valók, amelyek tényleg fejlesztenek különböző dolgokat, furfangos párosítót látok, például zokni, fogócska, az is még nekik való, ugye?
Igen. A Pagony kiadó kimondottan gyerekjátékok. Koncentrált rá, és próbálnak minél egyszerűbb, tehát igazából arról szól a sztori, hogy minél egyszerűbb módon leültetni a gyereket is, hogy gyere, töltsünk közösen időt. Ez a kulcsa az egésznek, és utána ki lehet tapasztalni, hogy merre menjünk tovább. Ott van például egy Rókanyomom, a menzadíjas játék. Az egy olyan kooperatív játék, ahol a gyerek imádni fogja, hogy a szülők is imádni fogják, mert nem egy olyan gyerekes mechanizmus, amit nagyon unjanak. Közösen kell egy dedukciós folyamatot végigvinni, hogy megtaláljuk a csibész rókát, aki elkövette a bűntényt. Nem tudunk benne egyénileg nyerni, se egyénileg veszíteni, mert csapatként kell dolgozzunk. Ez nagyon jó belépő kategória például egy gyereknek. Vagy például ugyanúgy a zombie kids, zombie teens. Általában a szülők itt megijednek, hogy zombikról van szó. Nem kell félni a zombiktól, valami témát kellett adni, hogy a gyerekek ráharapjanak, de ugyanúgy kooperatívan döntéseket kell hozzunk közösen. Ott van a pandemik. A Covid óta mindenki azt mondja, hogy már hócipője tele van a vírussal, mert egy világfertőzést kell megállítani. Semmi köze nincs a Covidhoz, egy 2009-es játékról beszélünk, ahol Matt Leacock, a játéknak a dizájnere, megunta, hogy állandóan összevesznek a feleségével, hogy ki nyert és ki veszített, és megcsinálta az első kooperatív játékot. Megint egy stílus. Vannak olyan jellegűek, akik Egri csillagok például, vagy Trianon felkarolnak bizonyos ilyen témákat. Star Wars, hát ugye mind nincsen Star Wars. Hát nagyon, nagyon széles paletta, ami alapján társasjátékot lehet kitalálni.
Mi a legklasszikusabb egyébként itt jelenleg a kínálatotokban, ami azóta sem hiányozhat?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye vannak ezek az örök bestsellerek. Carcassonne, Catan, annak nem lesz vége sose. Egy Activitynek se lesz vége sose. Egy Dixitnek se lesz vége. Tehát ezek mind olyan sztorik, és ezeket a kiadók öntözik is, hogy rügyezzen tovább. Dixithez is rengeteg kiegészítőt rajzoltatnak, óriási pénzeket költenek rá, mert óriási művészi munka van egy ilyennek a megrajzolásán. Főleg egy Dixitnél, ahol ugye képek alapján kell érzelmileg hatni emberekre, tehát az nem művészi kell legyen, az nem lehet, hogy akárki megrajzolja. És óriási pénzeket ülnek bele ebbe a kiadók. A kicsi kártyajátékok, mint egy Aranyások, megint egy Örökzöld lesz, az nem fog tudni kimenni. Egy Hive, a Bogársok. Ezek éveken át bizonyított termékek. Ott a Monopoly, ami igazából egy oktatójátéknak készült, a licencet azt ellopták, és amikor elkerült a kiadó, akkor az oktatójáték felét kihajtottam, azt mondta, hogy hát az nem piacképes, és akkor csinálta belőle ezt. és akkor lett egy féloktató játék, de hiába már ott tart mechanikailag, hogy nem állja meg a helyét, ezt azért szoktam mondani, meg gurítunk, és nincsen egy döntési szabadságunk, hanem végre kell hajtani a gurítást. Tehát nincsen egy stratégiai vonal, amin el lehet indulni a monopoliba. Ez szerencsejáték igazából. De az emberek úgy érzik, hogy ők gazdálkodtak, ez megint nem fog kimenni a divatból egy monopoli. Mert ez már egy olyan mennyiségben részt vett termék a piacon, hogy ott marad.
Akkor is kezdtétek, ezelőtt 12-13 évvel, ketten voltatok az unokatestvéreddel, Istvánnal. Belevágtatok, lássuk, mi lesz, bevált, most nehéz időszak van, de 2019-ben talán még nehezebb időszak volt, de közben mégiscsak dolgoztatok azért, hogy valahogy alakuljon, és fejlődött ez a terület is. Hova tovább, és a vírusjárvány bezártság után is, és akkor most hogyan tovább, még egy ilyen 10-20 éves történetre lehet-e vágyni, lehet-e készülni?
Én úgy érzem, hogy itt ez az egész sztori Romániában, itt még az elején van. Még nyugaton se érzem, hogy elindult volna a csúcsról lefele ez a hobbi. Az embereknek ilyen igénye lesz. Ugye azt mondtam, hogy most nehezebb, mert hogy sok a konkurencia, még ilyesmi. Mondjuk azért mi is már sokkal nagyobbak vagyunk. Tehát azért nagyon könnyű volt vásárhelybe, kötőútján, egy számítógép szervizbe a polcok mögül árulni a játékokat, mert az volt, nem volt más. De most azért sokkal nagyobbak vagyunk, azért jó pár embernek biztosítjuk a megélhetést kollégáknak, elég szép forgalmakat generálunk, tehát azért az egy idézőjeles dolog, hogy nehéz. Ez egy növekvő dolog. Együtt kell nőjünk mi is vele. Én simán nem gondolom azt, hogy itt belátható időn belül ez a hobbi ez el fog tűnni. Én nem hiszem. Elindult a Covid, csak megijedtek az emberek. Én mindig azt hittem, hogy az ilyen krízis helyzeteket azokat úgy fogják lereagálni, hogy nem vásárolnak. Rá kellett jöjjek, hogy a krízis helyzeteket úgy reagálják le az emberek, természetesen, hogyha a megélhetésük ezt megengedi, mert az előfordulhat, hogy már nincs pénzjátékra, de amikor stresszesebbek, akkor többet játszanak. Mert az kikapcsol. Mert ha találkozok valaki mással, és kibeszélhetem magam bármiről, akkor normálisabban fogom folytatni azt, hogy elkezdeni a következő hetet. Ez jó. Mi hiszünk abban, hogy ha itt mi jól csináljuk a munkánkat, akkor annak egy közösségi hatása is van, mindazonáltal, hogy ugye üzletileg kell gondolkozzunk. Ebben minden kollega egyetért, és ennek nagyon örülök, hogy ilyen kollégákkal sikerült találjak, hogy külön sikerélményként élik meg, amikor az adott vásárló visszajön és megköszöni, hogy jó játékot ajánlottunk neki, és vesz még egyet. Annak én is nagyon örülök. De hogy ez egy hosszú sztori. És persze, sokan lesznek még, akik belefognak, nagyon örülök neki, mert az csak jó, hogyha minél több ember akarja ugyanezt.
Pár évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk Táncos Andrással, akkor megkérdeztem azt is, hogy na és akkor szerinte mi a játék, és azt mondta, hogy az egy életforma, amely mindannyiunké kellene, hogy legyen. Akkor most neked is dobnám ugyanezt a labdát.
András sokkal többet játszik, mint én. Nem tudom, hogy ha ma is, de régen sokkal-sokkal többet játszott. Én azt mondom, hogy nagyon sok mindent próbálkoztunk. Én néztem, hogy Elon Musk fellőtte a Tesláját az űrbe, hogy lássa, hogy a kis UFO, amikor találkozik vele, akkor fellőttük az űrszondát, ami tartalmazza különböző adatokat az embereknek a Da Vinci rajzával és a különböző nyelveken, különböző köszönést. Ezek minden nagyon emberi dolgok, de hogy az egyik legemberibb dolog, amiben szerintem egy mesterséges intelligencia sem fog tudni minket soha lekörözni, az a játék. Mármint nem az, hogy képesek vagyunk, már arra képes egy robot is képes játszani, hanem hogy élvezzük, hogy az kikapcsol. Ez egy nagyon egy emberi dolog. Szerintem ezért nagyon fontos felnőttként játszani, mert nagyon-nagyon sok mindent elhanyagolunk mi az életben. Észre se vesszük, mert egy pörgősebb lett az élet. Régebben a szüleink generációjában ez lehet, hogy még nem is volt annyira igény, de ennek megisszuk a levét, mert elég régóta húzzuk idézőjelbe sterilen ezt a dolgot. És a játék az vissza tud rángatni ebbe az egész dologba, és szerintem jó origót ad az életnek, hogy hogy igenis tanuljunk meg, legyünk elég önzőek ahhoz, hogy merjünk kikapcsolódni, élvezzük azt, lehet másképp is kikapcsolódni, mint hogy most elmenni, és meginni nem tudom hány sört, és bulizni. Természetesen én nem azt mondom, hogy azt nem kell, vagy nem azt mondom, hogy nem kell olvasni mellette, természetesen. De hogy ez is egy módszere annak, és egy nagyon emberi módszere annak a játék.
Nagy Gábor, a játszma.ro tulajdonosa volt a vendégünk, akiket most már Kolozsváron is meg lehet találni. Társasozzanak önök is kedvükre, remek élményeket és persze sikereket is kívánunk. Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra!
Sem rontod el, s jobb, ha elhiszed. Majd azt is játsszuk el, ha elveszted. Az én életemben nincsenek titkok. Bármit kérdezhetsz, én úgyis válaszolok. Figyeld meg, miket dobok. Figyeld meg, és menni fog. Játék, már látom a végét. Játék, te is tudod, mit lépnél. Ugye sosem mondod el, hogy egyszer véget ér. Ugye együtt megyünk.